Igaz az Úr mindenő útában, és minden dolgában kegyelmes. Közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fönnálló énekként testvérek, magasztaljuk az Úr fenségét a 8. Zsoltár 1. és 4. versei éneklésével. Emlékszünk majd, hogy a 4. versben arról az Úrról énekelünk, aki gondoskodik a bűnös emberről, mennyivel inkább a kegyelmet nyert bűnösről is. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg az Úr írott igéjét. A római gyülekezethez írt levél 8. részéből hangzik az igehirdetés alapigéje is majd. A 18. verstől kezdődően, ezt megelőzően a 14. verstől olvasom a 17. versig. Isten írott igéje tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele 8. rész 14. versétől kezdődően. Így szól most bennünket is, mindannyiunkat személyesen, hadd szólítson meg. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Legyen az Úr áldása az ő igéje meghallásán és annak szívünkbe fogadásán, így helyünkön maradva, imádkozva válaszoljunk a hallott igére. Könyörögjünk. Istenünk, mennyei Atyánk, a Te fenségedet dicsőíti a teremtett világ, de még hatalmasabban kijelentetted magadat az Úr Jézusban. Köszönjük, hogy benne láthattuk az Atyát, Micsoda kiváltság és nagy titok ez, hogy szent lelked által pedig élő és személyes kapcsolatban lehetünk veled. Köszönjük a Szent Háromság istenségednek ezt a mélységét, ugyanakkor közelségét. Valóban, Urunk, megvalljuk, csak a múlt héten is hányszor viseltél gondot ránk, köszönjük a te szabadításodat, megoldásaidat, de azt is meg akarjuk vallani, amikor mi nem figyeltünk te rád, keserűek voltunk, nem bíztunk benned, nem csodáltunk téged, hanem talán panaszkodtunk rád. Tudod, atyánk, hogy nem akarunk ilyennek maradni. Most is azt kérjük, tisztíts meg bennünket, szentelj meg, éppen a te igazságoddal szentelj meg, mert a te igéd igazság. Add, Urunk, hogy ugyanakkor ne csak a bűnünket, bűnös voltunkat lássuk ma sem, hanem Jézusban a szabadítást, a megújulás lehetőségét. És köszönjük, hogy nem csak bennünket akarsz megújítani, ha kell, hanem a házasságunkat, a családi életünket, a munkában való foglalatoskodásunkat. Arra kérünk, Urunk, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és örökösök is. Segíts, Urunk, most is a te igédre figyelni. De tudod, hogy nem csak azért jöttünk elsősorban, hogy igét halljunk, hanem hogy téged imádjunk. Ez a te imádásod hadd valósuljon meg Neszmélyen is, most a gyerekek között, akik velünk együtt vannak a te igéd körül, meg itt is a gyermekisten tiszteleten. A gyermekek is hadd érezzék át, ki vagy te, és kiben bízhatnak, kiben lehet reménységük. Jézusért. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem a Római Levél 8. részéből. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Testvérek, az énekes könyvünk 241. számú dicséretét keressük ki. Ebben az énekben a Szent Háromság Isten szentségéről, szeretetéről énekelünk, majd figyeljük, hogy az egyes versekben melyik isteni személy jellemzője, tulajdonsága fogalmazódik meg, és ezzel a hittel, örömmel énekeljük, imádva az Urat, 241. számú dicséret. Thank you. így helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, ha magunkra tekintünk, olyan hihetetlen az, hogy szentek vagyunk, szentek lehetünk, és Te ilyennek látsz Jézusért, Jézusban. De Urunk, ha rátekintünk, akkor látjuk ezt hittel. Kérünk arra, könyörülj rajtunk, hogy a Te igédet hallgatva, azt megcselekedve, bizalommal, hűséggel, éljük meg azt a szentséget, amit ránk árasztottál, azért, mert Te is szent vagy. Amen. Az igehirdetés alapigéje a már felolvasott ige szakaszhoz kapcsolódóan a Római Levél 8. rész 18. versétől kezdődően a 27. versig így szól most hozzánk, mindannyiunkhoz személyesen. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartattunk meg. A reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reménylés? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk. De maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tegnap a Facebookon nagyon felemelő volt számomra látni azoknak a pasaréti édesapáknak és gyermekeiknek, meg ifiseknek a képeit, akik kint voltak a magyar-svájci meccsen, és lehet, hogy még akkor nem a meccs végén voltak a selfie készítések, hanem éppen gólok után. Én nagyon keserű szívű voltam, hogy kikaptunk épp a végén, még oda tettem ezt a szót is magamból, hogy már megint, sóhajtoztam, panaszkodtam egy picit Istennek is, de öröm volt látni, hogy voltak kint a gyülekezetből is többen a meccsem, és örömteli arcok. Amikor sikeres a csapatunk, amikor sikeresek vagyunk, mint az Elbén például, akkor könnyebb egy picit hívő embernek is örülni, akkor inkább hála jön a szívből, az imádságból. Ha valami kevésbé sikeres, akkor könnyen keserűség lehet, olyan reménytelnek tűnő helyzet, némelyik média még segít is abban, hogy igen, reménytelnek legyünk, mondjuk a válogatottra gondolva. Pál apostol azonban a Római Levél 8. részében, amikor Isten lelkétől vezetve ír, akkor arról akar beszélni, hogy nem csak az ilyen sporteseményekre gondolva, hanem az élet minden területére nézve, tehát az élet nagyon nagy kérdéseire tekintve is, függetlenül attól, hogy sikeresnek vagy sikertelennek értékelhető, a hívő ember, Isten népe győztes kell, hogy legyen, mert győztes az Ura. És lehet, hogy sóhajtozik, de a sóhajtozása ne reménytelen legyen, hanem reménységgel teljes. Ráadásul itt a bibliai szakaszban három helyzetben is, háromféle módon is hallottunk sóhajtozásról, Károli fordításban fohászkodásról. A teremtett világ, mi magunk, tehát a hívők, illetve a Szentlélek. Be akarja mutatni, hogy Isten milyen módon bátorítja a földön élő népét, hogy miért is lehet biztos a győzelemben. Előtte arról szólt itt a 8. részben, hogy Jézus Krisztussal élő személyes közösség a Szentlélek által, Krisztusban lenni és Krisztus ti bennetek, ezek a kifejezések voltak hallhatók a első verstől kezdődően, ezeket nem olvastuk fel most, hogy tekint ránk Isten, milyennek lát Krisztusban, és hogyan mutatkozik meg a krisztusi élet egyénben és közösségben. És a Szentlélek által élő személyes közösség a hívőnek. És nem csak a földi életre nézve, hanem a reménység is meghallatszott, kihallatszott. Milyen lesz az új ég és az új föld örök dicsősége Jézus eljövetelekor? Győzelmes élet, hívő élet, bár van feszültség is, mert volt szó szenvedésről, erőtelenségről. Megvizsgáljuk majd röviden ennek a háromféle sóhajtozásnak az üzenetét, és hogy hogyan bátorít az Úr. De miközben bátorítani akar bennünket is, fontos, hogy nehogy az legyen, hogy csak magunkra nézünk, miért van szükség bátorításra, hanem rögtön visszatekintve az Úrra, hogy ki az, aki a vigasztalás, bátorítást mondja, mivel érvel, és hogyan lehet a győztes hívő élet a miénk is, a hétköznapokban is. Előtte arról, hogy ez a feszültség itt az ige fényében miért is valósul meg, miért is valóság. Győztes hívő élet, hatalmas győzelem a végén is, a célnál, és mégis e földi életben vannak nehéz dolgok. És itt nagyon egyszerű az ige, hallottuk, hát ha Krisztussal vagyunk közösségben, akkor nem kell azon csodálkozni, hogyha vele együtt dicsőlünk meg, akkor ennek az útja a vele együtt szenvedni életútja. És ha belegondolunk, Jézus maga is a koronát a kereszt útján kapta meg. Számunkra a szenvedés nem az oka annak a dicsőségnek, ami vár ránk, hanem az útja. Jézushoz hasonlóan. Jézus számára szenvedni is kellett, hogy megszerezhesse az üdvösséget egyszer mindenkorra. Egyik misszionárosunk levelében olvastam a héten, hogy Isten az övéit nem arra hívja el, hívta el, hogy sikeresek, hanem hogy hűségesek legyenek. A siker idején könnyebb talán egy picit a hívő élet győzelmes része, ahogy jeleztem is, de amikor nincs siker, sőt sikertelenség a földi életben, talán épp a szenvedés terhei miatt, ha valaki nem látja az Urat, és nem látja azokat az igazságokat, amit ő rólunk elmondott meg önmagáról, ha csak a szenvedésre, annak érthetetlenségére, ami ennél még rosszabb, értelmetlenségére fókuszál, akkor reményt vesztett hívő. Akkor, ha sóhajtozik és fohászkodik is, reménytelenül. Ha viszont tudja, hogy ki az Úr és mi a reménység a vele való közösségben, és mi az útja a dicsőségnek, amit lehet, hogy épp a szenvedés is, az a hívő ember győztes hívő, és a sóhajtozása is másfajta lehet. Pál apostol a korintusi második levél 5. részében arról beszél, hogy mennyire vágyakozik ő is arra, hogy Jézus eljövetelét élve élje meg, mert akkor nem kellene meghalni. De ha nem így történik, akkor jön a halál, de ott is elmondja, hogy ebben a testben sóhajtozunk, kívánva felöltözni a ma másikat, ami az Úrral való közösség meghalás után. Sóhajtozik, itt is ez a szó. Ez nem reménytelenség. Érzi a földi élet terhes részét, a negatív jellemzőket, most a mi szempontból negatív, de ott van mellette a hit, bizonyosság és reménység. Mielőtt a három jellemzőt megvizsgáljuk a sóhajtásra vonatkozóan, még ezt hadd emeljem ki, hogy maga a szó is, amit itt használ, a károli fohászkodásnak fordít, az új károli sóhajtozásnak, ez a szó önmagában hordozza a negatív és a pozitív érzéseket, értékeket. Két példát, a zsidókhoz írt levél 13. rész 17. versében azt mondja a gyülekezet tagjainak, hogy a ti előjáróitoknak engedelmeskedjetek, hogy ne bánkódva, sóhajtozva, hanem örömmel végezhessék a szolgálatukat, munkájukat. Itt Pasadéten is sokféle előjáró van a gyülekezet egésze, meg a közösségi csoportjai fölött szolgálnak, és ugye érezzük, hogy másabb úgy szolgálni, amikor a csapat, a kisebb csoport, közösség, az egész gyülekezet engedelmes annak, amit az Úr az előjáron keresztül képvisel. Ha nem, akkor is végzi az előjáró a szolgálatát, de akkor bánkódik. De a bánkódása nem reménytelen, mert hát végzi a szolgálatát, a felvigyázó szolgálatát, csak nem annyira örömmel. És Jézusa is használja az írás ezt a kifejezést. Márk evangélium a 7. részében a siket néma meggyógyítása előtt olvassuk Jézusról, hogy föltekintett az égre, felfohászkodott, felsóhajtott, majd meggyógyította a siket némát. Tehát, noha a magyarban a sóhajtani, felsóhajtani kifejezés lehet, hogy inkább negatív érzéseket akar tükrözni, de a bibliai szóhasználatban nagyon fontos, hogy itt nem csak negatív, hanem a földi életünk még nem abban a tökéletes voltában valóság, mint amilyen lesz az újigen újföldön igazsága miatt, átérzi a hívő és a közösség ennek a valóságnak a terheit, erőtelenségeit, szenvedéseit, de közben ott van a reménység. Hogyan mutatkozik ez meg? A teremtett világ, mi magunk és a Szentlélek sóhajtozásában? Erről beszélünk tehát röviden. Nagyon fontos, hogy miközben az írásban Pál itt kifejti ezt az igei bátorító, vigasztaló üzenetet, akkor az Úr népét akarja bátorítani. Tehát a teremtett világ és a Szentlélek jellemzőnél is, hogy bátorítson titeket. Hallottuk is a kifejezésben a teremtett világra vonatkozóan, hogy az Isten fiai dicsőségének szabadságára, amikor eljut a teremtett világ. Tehát valami a teremtett világ számára reménység, de igazából, amikor eljön, majd megmutatja, hogy milyen az Isten fiai szabadsága. Mert a teremtett világ a bűneset miatt, Isten átka miatt rabságban van, rothadandóság valósága. Elég, ha kimegyünk a természetbe, itt a játszótéren is, látjuk a teremtett világ baját. Hiába valóság alá vettetett. Vétkezett Ádám, és Isten átka ebben lett nyilvánvaló. De itt nincs megállás, hiszen az Úr Jézus megváltó műve kozmikus módon is váltságot jelent. Isten fiai megjelenését várja a teremtett világ, ami Jézus eljövetelekor lesz, vele együtt mi is megjelenünk, mondja az ige. Tehát Jézus eljövetelekor Isten fiai megjelenése, új ég, új föld dicsősége. És itt személyesíti meg még mélyebben a kifejezéssel, hogy a teremtett világ nem csak sóvárogva várja Isten fiai megjelenését, hanem a teremtett világ fohászkodik, és egy másik szó is ott van, nyög mindez idáig. Tehát reménységgel. A teremtett világ sóhajtozása reménységgel. Ez nem látható, nem hallható ez a sóhajtozás, de tudható. Pál azt mondja, tudjuk, mert Isten kijelent és hittel megragadjuk. Valami módon mégis látható is, Baba-mama körön szerdán beszélgettünk erről az igéről, és engem nagyon megragadott a nagyon pici gyermekek jelenléte, és az jutott eszembe, hogy nagyon pici kortól meg lehet a gyermeknek tanítani azt, hogy ne csak tisztelje, szeresse a természetet, és védje és óvja, hanem ha meglátja a kisgyermek is, és lássa meg, hogy mi az, ami a rothadandóság, a bajok, a teremtett világ átkát igazoló igazságok, ha látja is azt, emiatt legyen szomorú, igen, a bűn miatt van, de ne álljunk meg, hanem tanulja meg a gyermek, de majd az Úr mit fog készíteni. Mert akkor a természet negatívumait is látva, mi magunk is felnőttként, ha beszélünk erről, megvalljuk, hogy igen, lesz valami sokkal jobb. Ráadásul, és ez nem kitörő akar lenni, hanem inkább tovább bátorítás a magyarázatban, hogy hát ha maga Jézus is használt a bűneset utáni teremtett világ, kozmosz valóságából igazságokat, tényeket, hogy bátorítsa az övéit, akkor mi is vegyük észre nyugodtan, ami szép és kedves ebben a mostani világunkban, legyünk hálásak érte, és lássuk meg benne az isteni gondoskodás, kegyelmet. De hogy éreztessem, hogy sóhajtozik reménységgel, Jézus tanításában is mennyire előjöhetett, hogy gondoljunk arra, hogy Jézus ugye bátorította az övéit, a tanítványokat is, arra, hogy még a fejetek hajszála is mind számon vannak. Arra emlékszünk-e, hogy ezelőtt melyik állatkáról, állatkáról beszélt, madárkáról Jézus. Mert ha verébre gondolunk, annak örülhetünk. De milyen verébre utalt? Arra az ötödikre, ami nem ér semmit, még a piacon sem, mert adják ráadásként, amikor valaki kétszer kettőt vesz. És az az ötödik verebecske lehull a földre, azaz elpusztul. De a ti atyátoknak gondja van rá. A teremtett világban a halál, az állatvilágban a halál a bűneset óta van. És mi történik? Isten átka, még egy kis veréb is elpusztul, de Isten ebből is, a bűneset utáni állapotokra nézve Jézus szavain keresztül kihoz valami nagyon nagy bátorítást, hogy győztes hívő élet. De hogyha látjuk a reménységet, a célt, ne csak a gyerekek, hanem a felnőttek is merjék ezt vallani, hinni. A nyögni kifejezés az az ősi szó, ami a vagyódás jelenti a gyermekszülés előtt. Önmagában ez a szó is azt hirdeti, szenvedés, vagyódás, de tudjuk, hogy mi az eredmény. Meg fog születni egy új élet. Vele együtt szenvedni, vele együtt dicsőülni, a teremtett világnak is nagy dicsőség, és a teremtett világ ezért reménységgel sóhajtozik. Hogy mondjam most így elképesen, hallod-e a teremtett világnak ezt a sóhajtását, a hit hallásával? Hiszed-e? Mert az Úr azért jelenti ki, hogy mert hinni, hogyha a világ ilyen lesz, akkor mennyivel inkább te. Pál itt mondja is, mi magunk is sóhajtozunk magunkba, várva a fiúságot, a mi testünk megváltását. Sóhajtozunk, fohászkodunk mi is. Kik ezek a mi? A lélek zsenge birtokosai. A zsenge az az áldozat, amit a legelső termésből vittek az Úrnak, és ezzel is azt hirdették, köszönjük az elsőt, tudjuk, hogy lesz utolsó is, minden az Úr ajándéka. Az első termés biztosíték a jövőre, mert az Úr gondoskodik. Meg hallottuk múlt időben, reménységben tartattunk meg. Múlt idő. Jézus Krisztus által van a megtartatás, az üdvözülés, de ebben ott a reménység is. De a múltban elvégzett isteni mű biztosítja a jövő bizonyosságát. Reménységben tartattunk meg. De miért van sóhajtozás, fohászkodás? Reménységgel? Azért, mondja Pál itt a folytatásban, mert ha reménység, ebből automatikusan következik, hogy még nem látható. Ha már látható lenne, akkor nem reménység. Akkor már megvalósult. Győzelmes hívő élet Krisztussal, de amíg nem jön el a végcélban az a dicsőséges, addig is láthatjuk, hihetjük, mert ott van előttünk, és ez a reménység. Nem látható, de várható. Hittel várható. És amikor a feszültséget érezzük magunkba, hogy de hát ez a földi élet milyen? Milyen nehézségek, bajok, kísértések, próbák vannak, és lehetne egy csomó negatívumot sorolni, hogy még nem vagyunk abban a testben, amelyik majd akkor lesz, ha Jézus eljön. Dicsőséges, feltámadott test. Ráadásul a körülmények, a világ is olyan, amilyen. De azt mondja, de béketűréssel várjuk. A magyarban két szó is van a türelemre, béketűrés, ezt használta Károli, és a hosszú tűrés. Hogy mondjam újra, béketűrés, hosszú tűrés. Neked vagy nekem, melyiknél van nagyobb szükség a sóhajtozások idején? Van, akinek hosszan tűri nehezebb, más valakinek pedig a béketűréssel vannak gondok. És megy a sóhajtozás, de reménytelenül. Miért reménytelen? A hívő ember miért reménytelen, amikor béketűrésre vagy hosszú tűrésre van szüksége? Hiszen az ige szerint a reménység átélése pontosan ezen keresztül. Az jutott eszembe, hogy Azért sem kellene reménytelnek lennem, nekem sem. Mert mit olvasunk Jézusról? Zsidókhoz írt levél 4. rész, 15. versében, hogy ő olyan főpap, aki hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, csak őt a bűn nem érinthette. Ő bűntelen maradt. De ezt, hogy mindenben megkísértetett, megelőzi valami, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Ez a szó van itt. Erőtelenségeink többes számban. Gyarlóságaink. Itt egyes számban az erőtelenség pár szavaiban, ami azt jelzi, hogy mindent átfogóan. Nagyon tetszett számomra Kádi Jánosnak ehhez a részhez írt magyarázata, felolvasom. Mert azt akarja, hogy a jövendő boldogság várása által, neki bátorodva, emelkedett lélekkel kerekedjenek föléje a jelen összes nyomorúságainak, hogy ne azt fontolgassák, most milyenek, hanem azt, hogy milyenek lesznek. Az Úr Jézussal való közösségben, vele együtt szenvedve talán, de nem kell itt megmaradni, hanem milyennek leszünk, vele együtt dicsőülni. És akkor a sóhajtás érzékelteti, fáj valami talán, baj van, nehéz a körülmény, de reménységgel. És benne van a hit és a bizonyosság. Gondoljunk Pál tövisére, azért kapta Pál a tövist, mert hatalmas kijelentéseket kapott, hogy el ne bizakodjon, Isten ezzel óvta. Pál imádkozott, most hagyd mondjam így, imaként is mondta a fohászát, sóhajtását, és ez így jó. De egészen más lett Pálnak a viszonyulása a tövishez, amikor megértette, hogy az Úr kegyelme elég, sőt, hogy Isten így akarja őt az örök dicsőségre fölkészíteni, a szolgálatban használni. Dicsekszem az erőtelenségeimmel, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, azaz az Isten ereje. Ezt nekünk kimondani hihetetlen egyszerű így, de az igében ez le van írva, és igaz. Pál is sóhajtozott reménységgel. Az Úr Jézussal való közösség minősített átéléséről van itt szó. Meg tud indulni erőtelenségünkön. Jézus, mint megváltó, közben járó szabadító. És az utolsó, hogy nem csak a teremtett világ, nem csak mi magunk is, hanem a Szentlélek is sóhajtozik, fohászkodik. És hogy hallottuk, a Szentlélekről azt mondja, esedezik érettünk, kétszer is. Azaz ő is közben járó. Én azt a magyarázatot ismertetem, ami nekem nagyon bátorító, hogy Jézus közben járó a mennyei dicsőségben feltámadott testben, aki elvégzett mindent a váltságunkért, a Szentlélek pedig, mint a másik vigasztaló, akit elküldött, megy bemenetele után az Atya, meg az Úr Jézus, aki vigasztal, bátorít, a pártfogó. Most itt a Római Levél 8. részében arról olvasunk, hogy ilyen értelemben közben járó. Egy másik értelmet is hadd ismertessek, egy magyarázati lehetőséget, de ezt a másikat az első hordozza, hogy Isten lelke a mi szívünkben munkál valamit. Itt azon van a hangsúly, hogy a szívben bennünk munkál valamit, és így talán érzünk valamit, átélünk. Az elsőnél magán, ő maga esedezik, fohászkodik. Látjuk mindjárt ennek a hangsúlybeli különbségét. Ami fontos, és a lényegen nem változtat, hogy Isten gyermeke, Isten népe mindenképpen tapasztalja, hogy segít az Úr. A probléma ott van, nem tudjuk, hogy mit kérjünk. Nem tudjuk, hogy miért imádkozzunk. És néha, ha már voltunk így, ez is okozhat reménytelen sóhajtozást. Amikor magunkra fókuszálunk, még imádkozni sem tudok, jaj, itt mi lesz velem? Pál meg azt mondja, e földi életben lehet, hogy nem tudjuk, hogy mit kérjünk, de akkor halt hívő ember, Isten népe, ott a Szentlélek. Kimondhatatlan fohászkodásokkal, sóhajtozásokkal, esedezik, közben jár. Nekem olyan kedvessé lett az a tény, hogy az új Károli fordítású Bibliában sóhajtani kifejezéssel fordította a teremtett világnál, meg a mi magunknál az állítmányt, a Szentléleknél viszont fohászkodni kifejezést használt. Károli mindháromnál fohászkodni. Tehát az új Károli fordítói nem akarták a Szentlélek mellé oda tenni ezt, hogy sóhajtozik. Mert a magyarban inkább, ahogy jeleztem, negatívnak tűnik a sóhajtozás. De az ősi nyelven, a jelentésben a hangsúly ezen van, hogy van miért sóhajtozni, ez negatív talán, de ott a reménység. És én azért szeretném a sóhajtozni szót használni a Szentléleknél is, miközben magyarázom, mert ezzel is érzékeltetni akarja az ige, hogy ennyire vállalja a velünk való közösséget a Szentlélek is. A Szent Háromság titka jelenik meg itt az egészben, mert ott van az Úr, az az Isten, aki ismeri a szíveket, és tudja, mi a lélek gondolata. Ott van Jézus, és ott a Szentlélek végig az ige szakaszban. A Szent Háromság isteni személy titka. De azt mondja a hívő nép, azzal szembesül, hogy nem tud imádkozni. Ha tud is imádkozni, nem tudja, hogy miért. Mit, hogyan. Mert átéli ennek a mostani földi életnek a szenvedés részét, terhét, bajait. De akkor ott a Szentlélek. Jézus imádkozik a mennyei dicsőségben, mint közben járó. Isten lelke pedig itt a földön, a velünk való hitáltali közösségben. És miközben ez történik, mi olvassuk az igét, vagy halljuk az igét, és az ige is munkálkodik, mert Isten lelke és igéje által van közösségünk az Úrral, de mi hihetjük és láthatjuk, hogy az isteni személy mennyire ott van velünk közösségben. A 28. verset végül is nem olvastam föl, az ige hirdetés kijelölt ige szakasza miatt, de itt a végén ide kívánkozik, hogy ezek után, nem csoda, ha ezt mondja az írás, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, azaz elhívottak. Isten igéjében arról szólt nekünk, hogy az Úr győztes hívő életre hívta el az övéit. Ezt a győztes hívő életet ebben a földi életben éljük, mert az Úrral közösségben, a vele együtt szenvedni valóságában, de azért, hogy vele együtt dicsőjünk meg. De az Úr támogatást ad, bátorítást, vigasztalást kell, és bemutatta, hogy lehet reménységgel, reményteljesen sóhajtozni, fohászkodni, benne bízva, ő rátekintve, a teremtett világ is, mi magunk is, és Isten lelke is ezt teszi. Hiszed-e ezt, Isten pasaréti népe? Merjük ezt hinni, remélni, és látszik ez majd az életünkön. Az Úr segítsen, hogy merjük hinni. Amen. Az énekgyűjtemény 631. számú énekét keressük ki az énekeskönyvből, vagy a falon kivetítve majd láthatjuk. Ennek az első és utolsó verseit énekeljük, első és ötödik utolsó verseit. Isten lelke, munkája fogalmazódik meg ebben az énekben, 631. ének első és utolsó verse. Imádkozzunk. Imádunk téged, mennyei atyánk, hogy az Úr Jézus hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. És dicsőítünk, hogy szent lelked által ezzel az Úrral lehetünk személyes szeretet kapcsolatban. Áldunk, Urunk, hogy várhatjuk a dicső jövőt reménységgel, és imádunk, hogy ennek a földi életnek minden negatív érzését, körülményét az Úrral együtt élhetjük át, élhetjük meg. Köszönjük, hogy a vele együtt szenvedni útján valósul meg a vele együtt dicsőségbe jutni igazsága. Köszönjük, hogy a természetben is annyi kegyelmet, irgalmat látunk, annyi szépet, így az őszi időben is. És köszönjük, hogy ami pedig hamisság, ami a mi bűnünk következménye is, meg az átok miatti rothadandóság, rabsága, de látjuk, Urunk, hogy Te akkor is szabadítást adsz. És köszönjük a Te szent lelkednek ezt a közbenjáró munkáját, esedezését. Mi azt kérjük egyszerűen, Urunk, hogy a személyes, a családi, a gyülekezeti életünkre, meg itt a népünk között élve életünkre is kérjük, hogy merjünk reménységgel sóhajtozni, fohászkodni. Az imádságainkat is ez hadd jellemezze, és hadd tudjunk így a helyünkön lenni, a Krisztusi életet így megélni. Segíts, hogy a gyermekeket, unokákat, dédunokákat is arra neveljük, hogy bízhatnak benned. A beteg testvéreinket támogassad, kérünk, kegyelmeddel, ahogy az apostolnak is adtad. Műtét előtt vagy után levő testvéreinket is erősítsed. Legyél azokkal, akik nem tudnak közöttünk lenni a súlyos állapotuk miatt. Kárpátalján is segíts továbbra is a magyarokat, az ottani lelki testvéreinket. Köszönjük, Urunk, hogy Te békét akarsz adni, munkád ezt a békét, kérünk, minél hamarabb. De adj türelmet az ott élőknek is. Hallgass meg most, kérünk, a csendben elmondott imádságunkat is, Jézusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül a 274. számú dicséretet énekeljük az Úr áldása, kérése vétele előtt. 274. számú dicséret. Énekeljük végig ezt az éneket, majd a harmadik versében figyeljünk különösen is az igehirdetés üzenetében elhangzott igei gondolatra, és a negyedik versben énekeljük, hogy zeng hát az Úrnak. Énekeljük tehát végig a 274. számú éneket. Kérjük az Úr áldását. Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Várjad az Urat, légy bátor, erős szívű, várjad az Urat.